Isten az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A 25. Zsoltárunknak a 7. versét keressük meg. Pillanatnyilag nincs villany a karzaton, úgyhogy ezt akkor ma szárazon, de lelkesen fogjuk énekelni. 25. Zsoltár 7. versét. Átadjuk a kezdeményezést a kántor úrnak, az igaz Istenfélőknek.
Az igaz Istenfélőknek megjelenti titkait, és az ő benne hívőknek megmutatja kötését. Istenhez szemeimet felemelem szüntelenül. Ő megőriz engemet, lábam kivonza a törből.
Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 221-es dicséretünket, és énekeljük ezeknek verseit valamennyi lendületesen. 221, négy irgalmas Úristen minékünk.
Amat Úristen minékünk, mert ellened álnokul védkeztünk, mégis benned vagyon reménységünk, bár bűnünkkel téged ingerlettünk. Vedd el rólunk méltó haragvásod, és irgalmasságodat, hogy ismerjük meg ebből nyomultod. Vedd el rólunk ezenképpen átkod. Csak bűn, ami gyarló természetünk, álnokságban, vétekben születtünk, veszedelmes, ami földi éltünk, elkárhozunk, hogyha meg nem térünk. Voltak éppen ellened védkeztünk, látásodra gonosz cselekedtünk, igaz vagy te, nem kell kételkednünk, győzedelmes, ha megítéltetünk. Derékképpen tisztítsál meg minket, most el rólunk fiadért bűnünket, és elveszed szép öltözetünket, ránk feladván fogadd el lelkünket. Siess belénk új szíveket adni, szent lelkeddel lelkünk meg. megújítni. Tiszta hittel megajándékozni. Ad örökké szent színedet látni.
Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a Lukács 19. része 28-tól 38-ig terjedő verseiben.
És ezeket mondván, megy vala elől, felmendén Jeruzsálembe. És lőn, mikor közelgett Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hivatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átelemben lévő faluba, melybe bemenvén, találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldván azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek, úgy találák, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvidék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust ráhelyeztették. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra terítették. Mikor pedig immár közelgette az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Isten fennszóval, mindazokért a csodákért, melyeket láttak, mondván, áldott a király, ki ő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, olyan sok mindent befogadunk a mi életünkben, hogy legyen a legfontosabb az, hogy az Úr nevében jövő dolgok legyenek az elsők, és amik nem tartoznak oda, azt vessük ki magunkból. Hadd könyörögjünk azért, hogy a mi ünneplésünk és éneklésünk az egybe hangozzék a tanítványok Isten dicsőítésével és örömével, hogy mindent felülről várunk, és mindent tőled várunk. Így kérünk ebben a bőjtben, tisztíts meg bennünket, hogy ahogy gyönyörűségesen tisztul a mi templomunk, úgy tisztuljon a mi szívünk is. Hogy könyörögjünk ezért, nem vagyunk magunktól képesek erre, csak ha segítesz bennünket a te lelkeddel. És így könyörgünk az ígéért is, hogy tiszta legyen, és tőled való, és a te akaratodat közvetítse, és a mi szívünk alkalmas legyen arra, hogy azt meg is hallja, és be is fogadja. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Úgy. Áldás, békesség. Hát a következőről szeretnék itt röviden szólni, nem is kell nagyon megerőltetni magunkat, ugye látjuk, hogy mi történik a templomban. Mit csinálunk itt? Hát festünk, de az nem olyan egyszerű kifesteni valamit, mert azelőtt ki kell hordani mindent, ami benne van. És mikor hordjuk ki a dolgokat, akkor két dolog történik. Először is rádöbbenünk arra, hogy mennyi minden ki kell dobni. Teljesen fölösleges, hogy ott van. A másik, hogy megtalálunk dolgokat, ami Azt hittük, hogy már réges-rég elvesztek. Hát egy festés, az mindig nagyon hasznos. Takarítani, rendet rakni, az mindig nagyon hasznos. Hát világos dolog, hogy elég nagyok vagytok, azt, hogy tudjátok, hogy a... Gyere, mint tűke. Hogy a mi szívünk, belsőnk is rám figyelt most, és kitakarítandó. Ezt csak úgy mellesleg mondom. Viszont most mutatnék valamit, amit takarítás közben találtunk meg. És ez nagyon-nagyon fontos. Hát szegény könyv időtlen idők óta be volt esve, porosodott, koszosodott. Az van ráírva, hogy vándorkönyv. Gyönyörű szépen ki van hímezve. Na most megkinyitom és megnézem, hogy mi van benne. Hát a mai gyermekek lehet, hogy már csak nevetnek egy ilyenen. Az van, de ilyen szépen ezt megmutatom nektek megint. Kézzel belefestve, ugye? Hogy Leány Körök vándorkönyve 1941. Hímezte eredeti úri hímzéssel, és ez a úri hímzés, tessék figyelni, és útjára indítja a budapoki Betlen Katalánykör, hogy egymás életéről, küzdelméről, cselekedetéről olvasgatva hitünkben gyarapodjunk. És ugye az van ideírva, hogy vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat. Azt mondja az ember, hogy fiatal lányoknál miért kell vigasztalni, 1941-ben vagyunk, ugye bőven van vigasztalni való, és van egy gyönyörű szép kézírással, tessék ezt is megnézni, egy alapító levél, ugye, ilyen szépen írni, figyelnek, miket tanultak a iskolában, tudtak valamit. De nem is ez az érdekem, föl akarom olvasni nektek a Leány Körök 10 parancsolatát. Na már most, nagyon szeretném, ha most nem mosolyognánk, hanem gondolkodnánk egy kicsit. Azt mondja, 10 törvényünk. A leány fiúk, ez nem azt jelenti, hogy a fiúk ki vannak zárva, csak a fiúk köri könyvet még nem találtunk. Tehát a lánykör tag minden nap Bibliát olvas. Ugye? 1, 2. A leány köri tag minden este önvizsgálatot tart. Aztán a leányköri tag alázatosan tud imádkozni. A leányköri tag a 7. napot megszenteli. A leányköri tag minden alkalommal örömmel él a sákramentummal. Hát ti még nem úrvacsorázhattok, de nem sokára fogtok. Aztán a leányköri tag egyházáért élő, a leányköri tag hálás, a leányköri tag kerüli a közönyt, a leányköri tag másoktól megkívánt mértékkel mér, a másoktól megkívánt mértékkel mér, a leányköri tag külsőleg is Krisztusé. Na, most erre azt mondhatjuk, hogy jaj, hát ezeket a nagy persze nagyanyáink. Hát kérem szépen, azt gondolom, hogy ezt egy lélektanász, aki gyermekekkel foglalkozik, az minden egyes pontjára azt mondja, hát ez kéne, igen. Önvizsgálatot tartani, egymásra figyelni, közösségbe lenni, önmagamra figyelni, a másikra figyelni. Tehát amitől megbetegszünk, mire felnövünk, mert nincs a hiánya van, az itt van a lánykörű taguknál. Tehát valamit tudtak az atyák. Na most, hogy szépen gyönyörűen itt írtak, aztán nincs folytatás. Ezt nem tudom, hogy miért nincs, ők elkezdték, elgondolkodunk, majd ha ez egy rendbe lesz hozva, ez a szép úri hímzés rajta, hogy vajon oda lehetne-e adni valamelyik körnek, akár itt, akár Budapesten, hogy folytassuk. Mert ez ott megvált bennünket, ahol volt. Jó, megtisztogatjuk, rendbe hozzuk, és aztán valamit írunk bele. Rendben van? Na, köszönöm szépen. Áldás, békesség, Istenem. Ige hirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük. Uram, Isten, siess!
Uram, Isten, siess!
Istenek igéjét olvasom, mégpedig a Lukács evangéliuma 19. részében a folytatását a felolvasott szakasznak a 41. verstől. Amikor közelebb ért, meglátta a várost, és megsíratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, mindenfelől szorongatnak, földre kifornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Aztán bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor a mai igét próbáltam körüljárni, ami azt jelenti, hogy egybe olvastam az előtte lévő és az utána levő részekkel, akkor megértettem, hogy itt nagyon szorosan összekapcsolódnak egymással ezek az események, és megvilágítják egymást. Buk valami? Jó, köszönöm. Másrészt azonnal azt láttam, hogy tekintettel a közelgő nemzeti ünnepünkre mennyi áthallás lehetséges egy ige hirdetésben, főleg ezekben a részekben, és azt gondolom, hogy annak idején is tele volt úgynevezett áthallásokkal mindaz, ami történt. Szinte nem is volt más, mint áthallás minden oldalról, és ebben az igazság, tudnélik az Isten igazsága, az teljesen egyedül maradt, mármint tudnék maga Jézus Krisztus az ő küldetésével. Hát persze mi is az az áthallás, azt azért kicsit hozzuk közelebb. Tehát aktuális politikai nézeteket vagy elvárásokat visznek be az igébe. De tévedés ne essék, a prédikációnak az aktualitásban kell megszólalni. Tehát ez nem azt jelenti, akkor nem beszélek semmit arról, ami bennünket körülvesz. Ugye, de azt hiszem értjük már annyira, igen, hallgatók vagyunk. Én azért egy példát mondanék, amikor Ravasz László Erdélybe prédikált valamikor a 30-as évek végén, éppen virágvasárnap, és hát nyilván a bevonulás volt a textus. Nagyon szépen prédikált, utána oda ment egy Székely bácsi, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, vagy püspök úr, mindent értünk, csak azt tessék megmondani, hogy mikor mi készen vagyunk. Na, ugye ez egy abszolút áthallás, ugye? A virágvasárnapi történetről volt benne szó. Természetesen ugye eszébe nem jutott Ravasz Lászlónak, hogy elkezdje lázítani a népet ugye abban a helyzetben. Tehát, ha még valaki ugye szándékosan úgyis prédikál, akkor aztán tényleg csak áthallás van. Hát mik voltak ezek az áthallások virágvasárnap, és miért voltak? Azért, mert összekeveredtek a váradalmak a proféciákkal. Ugye, egy ünneplő tömeg, akik Isten nagy csodáiért dicsőítik őt, egyben egy tüntető tömeg is, vagy legalábbis könnyen azzá lehet, de könnyű úgy értelmezni, még ha nem is akar úgy lenni. Ezért mondják a farizeusok itt a történet végén, ez az egy vers itt van még, hogy Mester, utasíts rendbe a tanítványaidat. Ő meg azt mondta, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a virág vasárnapi ünneplő, az Istent ünneplő menetet némely emberek kívülről nézve, a, mondjuk így, hogy radikális, nacionalista megnyilvánulásként értelmezték. Tehát Jézus válasza nagyon érdekes és kemény, azt mondja, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Van ebben valami ítéletes, tehát, ha nem Isten gondolatát és cselekvését érzitek és értitek abban, amit én teszek és mondok, akkor a romok kövei fogják ezt igazolni. Vagyis eljött az ideje, hogy jól halljátok végre azt, amit én mondok, mondja Jézus, ugye? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és itt Lukács nagyon finom különbséget tesz, nem említi a tömeg kiáltozását a Mesiásról, hanem a tanítványok dicséretéről beszél egyedül, és azt mondja, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön, és az Úr és a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Tehát ez azt jelenti, hogy az Úristen eldöntötte azt, hogy mi az ő akarata, és ezt most megmutatta, nyilvánvalóvá tette, vagyis itt van az Isten békessége és kegyelme szeretete, ebbe a korongó vágyakkal teli városba megérkezik. Figyeljetek erre, értsétek jól ezt a tiszta teológiát, hogy így mondjam, amit a tanítványok mondanak, amelyik sem ez, nem a népi váradalmak és más hasonlók, sem pedig egy újabb öntetszelgő vagy álmesiási önkénybe vezérkedő embernek az ügye, hanem a meglátogatásod ideje. És itt érkezünk igazából a közepéhez a üzenetnek és a felolvasott textushoz. Szükségünk volt erre a bevonulás történetre, erre a bevezetésre, és akkor a kérdést tegyük most föl, hogy akkor végül is miért is sír Jézus? Azért sír, ítéletet mond. Az ítéletek azok nem szoktak ilyen érzelmesek lenni, a bibliai ítéletek, gondoljunk egy Szodoma Gomorára, vagy akár a babiloni és más egyéb lerohanásokra, hogy nem a bánat, nem az együttérzés jelenik meg, és itt van valami mély titok, ugye, hogy Jézus egy ítéletet mond, és közben sír, mert nagyon szerette a maga népét, nemzetét, a szülőföldet, annak kultúráját, a törvényt, a vallást, a prófétákat, noha sokszor ostorozta mindezt. Annyira szerette, hogy az evangéliumi sorrend, és ezzel Pál is azt mondja, hogy az evangélium zsidónak először, meg görögnek. És ebben a mély szeretetben, vagy mély szeretetéből következik, és hogy látja a tragédiába vezető utat, és síratja a maga népét. A Lukács evangélium első részében emlékszünk még talán, de Zakariás énekére gyönyörű evangéliumi üzenet, amikor keresztelő János megszületik, és utána mondja, hogy te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, melyel meglátogat minket a felkelő fény a magasból. És mit mond Jézus, amikor síratja Jeruzsálemet? Nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Elkezdődött a meglátogatás különös ideje, kairosza, hogy ezt szép szóval szoktuk mondani, a kiemelten üdvösségre alkalmas idő, azt jelenti, hogy most kell dönteni. Most van itt az ideje, hogy meghozzátok a legfontosabb döntéseket, mert itt van köztük az, akiből mindez következik, akire nézve lehet dönteni, és egyértelmű helyzet van, tehát van a választásnak ideje, a békességre vezető út választásának az ideje. És itt ne valami semleges magatartásra kell gondolni, hogy nem csinálunk semmit, akkor békesség van, hanem arról, hogy a Krisztus követésében kell gondolkodni, és cselekedni mindezekben a kérdésekben, úgyis, mint nép, úgyis, mint nemzet, ország, hagyomány, erkölcs és mindaz, amihez tartozik. Isten akaratához ragaszkodni következetesen, és ez radikális ügy. Nem lehet vacillálni, és azt mondani, hogy majd az idő, vagy bármi eldönti. És erre mondja Jézus, hogy itt volt az idő, mindebben meg lehetett volna kérdezni azt, aki egyenesben megmondta volna, hogy mi az Isten akarata. Tehát ez a történelmi pillanata mindannak, amiről itt szó van. És ezért tragédia, ezért sír Jézus, és azt mondja, hogy most már el van rejtve a szemeid elől. Már nem adatik több ilyen lehetőség. De roppant drámai, hogy ezt senki nem ismerte fel igazán, még a tanítványok sem. Vagyis ítéletes dolog úgy látni, úgy érteni, hogy azt látom és azt hallom, amit én szeretnék, és az Isten is velünk van természetesen. Ítéletes dolog. Vagyis mindenről van szó Isten nevében, vagy neve alatt, csak az ő akaratáról, az ő aktuális akaratáról nincsen szó. És Jézus ezt világosan látja, siratja Jeruzsálemet, a várost, a templomot, a népet, a hazát, bizony nagyon megrendítő képez. De akkor viszont fel is tehetjük a kérdést, hogy hát van egy végső helyzet ezek szerint, mert nincs kiút. Hát íme azt mondja, hogy már elrejtetett a szemeid elől, van egy olyan pontja, nincs helye az evangéliumnak. Ez nagyon ijesztő üzenetet hordoz magába, de azt gondolom, hogy itt jön a folytatása a történetnek. Mit csinál Jézus ezek után? Bemegy a templomba, és kiűzi a kufárokat. Ugye Lukács ezt röviden írja le, és azt mondja, hogy az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És ezzel a süketség, vagy vakság okát fogalmazza meg. Miért nem vettétek észre meglátogatástok idejét, mert a rablók barlangjává vált a templom, az Isten háza. A hely, ahol az ige hirdettetik, az ő akaratára buzdítanak, az legyen tiszta, az legyen, aminek lennie kell. Ne használják másra, mint amire az Isten azt rendelte. Tehát mi következik most már ebből a mi számunkra? Figyeljünk erre a két jelenetre egymás mellett. Jézus siratja Jeruzsálemet, és követeli a templom igazi funkcióját, legyen az imádságházává. Különben utat téveszt az Isten népe. Nem tudok ettől a képtől elszakadni, amit ezt elolvastam így végig, hogy hány keresztény ember, hány gyülekezet mellett megáll az Úr és sír. Nem drámai dolog ez? Megáll mellette és sír. Mert mérhetetlen részvét és szeretet van benne irántunk. Ez a templom takarítás is most, amiben benne vagyunk, arról beszél számomra, hogy hát van még egy utolsó lehetőség, megtisztítani a szívet, a bensőt, a Szentlélek templomát. És vissza lehet nyerni a látásunkat, vissza lehet nyerni az ítélő képességünket, hogy a békességre vezető utat válasszuk. Vissza lehet fordulni a tévutakról, mindenfajta áthallásos, vallásos ideológiától, a saját elképzeléseinktől, melyet nagyon jónak is láthatunk, és meghalljuk az Isten gondolatát, felismerjük az ő akaratát. Jó dolog tehát most már, hogy egészen ide kanyarodjam a közvetlen környezetünkbe, hogy tisztul az a templom, ez a kő templom, de éljük át ugyanezt lelki módon is, bőjtben vagyunk, tisztuljon a szívünk, éppen akkor, amikor nagyon szennyes a lelki és szellemi élet, mindaz, ami naponta körülvesz bennünket. hogy valóban az Isten nagy tetteit énekeljük, az Urat ünnepeljük, az ő szabadítását, ismerjük fel meglátogatásunk idejét, és válasszuk akkor a békességre vezető utat, a Krisztus útját válasszuk, őt magát, mert erre hív bennünket az egyház Ura, erre való ez az úgynevezett bőti időszak, amiben vagyunk, takarítsunk, tisztítsunk, és szakítsunk időt erre, és kérjük ebben az élet Urának segítségét. Amen. A 304. dicséretünk 8. versét énekeljük válaszul az igére.
Urunk, Istenünk, köszönjük azt, hogy a feléd való fordulás és az összes hamisságunknak a lelepleződése az belőled nem ítéletet vált ki, noha megítélsz bennünket. De pont ebben tapasztaljuk meg azt, hogy mennyire szeretsz minket. Mennyire szolidáris vagy velünk, és mellénk állsz, és erősítesz minket. Hadd könyörögjünk a tiszta látásért, a tiszta szívért. Hadd könyörögjünk azért, hogy a békesség útján járjunk. Ez a békesség, ez felülről való. Néha nagyon kemény harcokat is kell ezért megvívnunk. De ne engedd, hogy ezek félre menjenek, félre vigyenek bennünket. Hadd könyörögjünk most a mi népünkért, megköszönve annak a múltját, és azt, hogy megtapasztalta, hogy a te gondviselő kezed ott van fölötte. Hadd könyörögjünk a jelenéért, amelyben döntéseket kell hozni, és a te gondviselésed nélkül nem biztos, hogy jó döntések születnek. Hadd könyörögjünk a jövendőért, a gyermekekért, a kicsinyekért, akik most indulnak el az életnek. Hadd könyörögjünk a mi hazánkért, és mindenek előtt hadd könyörögjünk benne a te népedért is, akik vallják és hiszik a te nevedet, hogy példákká tudjanak válni azoknak, akik most kezdik megtanulni, hogy hogyan lehet élni ebben a világban és eligazodni. És kérünk téged most különösképpen a betegjeinkért és a gyászolóinkért. Gyógyítsd meg a testi, lelki nyavajákat, hordozókat. És könyörgünk a békességért, édesatyánk, ezekben a napokban, kérve a te áldásodat mindnyájunkra. Légy velünk, és őrizd meg bennünket. Megköszönjük mindazt, ami eddig történhetett itt, az épülésben, szépülésben és tisztaságban. Hadd könyörögjünk azért, hogy ezt meg tudjuk őrizni, és meg tudjuk újítani, hogy a te nevedet tudjuk dicsőíteni mindenkor ebben a házban. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy ma lesz a 17 órakor az ifjúsági kör, és 18-kor a házi kör. Kedden a baba-mama kör megvan, meg lesz tartva, este pedig Biblia óra. 18 órakor szerdán van a férfi kör, azt nem tudom, hogy hol lesz. 19.30-kor Ákoséknál a férfi kör. Minden jó? Jó, tessék? Jó. Igen, szívesen elmegyünk hozzád is. Csak szóljál. Jó, bocsánat. Biblia óra csütörtökön elmarad, és a délutáni konfirmációs előkészítő is elmarad, de pénteken megvan a konfirmációs, szombaton is tartva, tehát ez ilyen fontos. Ezzel a csütörtöki körrel ezt már én megbeszéltem, mivel nagyon hamar itt van, tehát most már nagyon ne hagyjon ki senki konfirmációs órát, de mindenkivel igyekszem kapcsolatban lenni. Szombaton tehát konfirmációs előkészítő 3-kor és 6-kor pedig a Dániel és Izsás ip is meg lesz tartva. És hirdetem azt, hogy március 19-én, tehát hétfőhöz, most hétfőz egy hétre, egyházmegyei vizitáció lesz, bejelentette az esperes, Kis László esperes helyettes, és milyen Tibor? Ja, Kovács Tibor, hogy jól ismerjük mind a kettőt, ők fognak jönni, és presbiteri gyűlést tartunk, tehát akkor értelemszerűen este 6 órakor, úgyhogy kitettük a papírt, és kérem, hogy írjuk alá. És akkor a kárpátaljai kirándulásról be fog számolni Kata, ő azt kérte tőlem, hogy mondjam meg, hogy aki fölírta magát és jön, az ne menjen el a gyülekezet, vagy az istentisztelet után. Mindenki kap egy kis ismertetőt, hogy mi van és hol tartunk, és gyakorlatilag lezártuk ugye a jelentkezést, és a program is készen van. És akkor továbbiakban pedig Nonnok úrnak átadom a szót.
Kedves testvérek! Szokás szerint kérjük, hogy akit készíti az adóbevallását, 1%-kal támogassa a közegyházat, tehát a kórházakat, iskolákat, egyéb intézményeinket, illetve a másik 1%-kal a Budafoki Református Keresztény Alapítványon keresztül a gyülekezetünknek a munkáját. Tehát ez nagyon fontos, időről időre vannak gyülekezeti tagok, akik mondják, hogy hát ugye akkor kisegít minket az állam, hát nem segít ki minket az állam, tehát ezt jó tudni, hogy a lelkészek, diakonusz, a fizetése, a felújítás, minden az a saját adományunkból van, és nagy hálával tudom jelenteni, és látható is, hogy a építkezés az folyik, és viszonylag gyorsabban, mint gondoltuk, tehát elég jó állapotban van a templom, legalábbis ez derült ki, és hogy az is kiderült, hogy akik ezt tervezték, azok végig gondolták a tervezést. Elég kevés javítás volt, legalábbis a festők azt mondták, hogy többre számítottak. Különös tekintettel arra, ha megnézzük a gyülekezet történetet, abban van arra beszámoló, hogy a második világháborúban gyakorlatilag körbe bombázták az épületet. Tehát itt nekem jobb oldalt, a hátunk mögött, nekem bal oldalt is hullott néhány bomba, le is vitte a egész tetőt, valószínűleg kicsit megrázta az épületet, ezért itt-ott vannak repedések, de alapvetően a szerkezet az jó állapotban van. Tehát szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a adományát, és különösen a imádságát és munkáját, tehát, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nagyon jó volt, hogy tegnap délután is voltunk elegen ahhoz, hogy a munkát elvégezzük, és így hát kicsit építkezési körülmények között, de mégis méltó körülmények között voltunk. Azért is érdemes eljönni egy ilyen takarító akcióra, hogy lehet látni, hogy miből mi lesz. és azt hiszem, hogy elég sokra jutunk. Ha minden jól halad, akkor a jövő hét folyamán ez a belső rész is elkészül, gyakorlatilag minden egyéb kiegészítő helyiség, tehát a lépcsőfeljáró, padlásfeljáró, a karzatfeljáró, a karzat, a gyülekezeti terem, a cserkészraktár, a konyha, minden egyéb most már kész van, de csak erre a részre várunk. Az ünnepek miatt persze nem lehet tudni, mert nem tudnak egész héten dolgozni az iparosok, tehát vagy elkészülnek szerdára, vagy nem. Hogyha nem készülnek el, akkor valószínűleg még pénteken is dolgoznak, lehet, hogy szombat délelőtt is, de ezt nem lehet tudni pontosan. Tehát azt kérnénk, hogy megint kiraktunk egy ilyen jelentkezési ívet oda a pénztárosi asztalhoz. Kérjük, hogy ott iratkozzanak fel a testvérek névvel és telefonszámmal. Egy órára gondolunk, hogy egy órakor kezdjük a takarítást. De lehet, hogy ha nem dolgoznak az iparosok szombaton, akkor már reggel 9-kor elkezdjük. Tehát ezért, ha lehet, akkor aki részt tud venni itt a munkába, az iratkozzon föl és kész, tegye magát szabadra egész napra. Elég sok tennivaló lesz, és hát erre várunk. Egy fontos dolog még, hogy bizonyára mindenki észrevette, hogy egy kicsit átlettek rendezve a padok. Annak az egyik oka az, hogy ugye most elég sok pénzt költünk a festésre, és ennek fontos része, hogy az oszlopok is körbe vannak festve. És hát az látszott, hogy a szűk hely miatt oldalanként lekoptak, és elég csúnyák voltak. Ezt próbáljuk most megelőzni, hogy itt középen nyílt egy szélesebb folyosó, amin aki előre akar jönni, könnyebben előre tud jönni. Esetleg a gyerekek ott elférnek azon a szűk helyen, de jobb, ha ők se próbálják. Tehát ha előre akarunk jönni, akkor erre jöjjünk. Ezt a szokást majd az úrvacsoránál is szeretnénk bevezetni, tehát hogy ne oldalt legyen, és ott bujkálni kelljen a oszlop mellett, hanem itt középen ki is lehet jönni, meg vissza is lehet menni. Tehát szokjuk ezt a gondolatot, ahogy és várjuk a visszajelzéseket, hogy ez mennyire zavaró, vagy mennyire nehéz, vagy mennyire nem. Amit esetleg meg lehet tenni, hogy a két előső padsort egy kicsit hátrább lehet húzni egy fél méterrel, egy méterrel, de az mondjuk egy komolyabb vésést igényelne. Tehát azt jelenti, hogy ott egy olyan jó pár méteren föl kell törni a betont, áthelyezni a villanyfűtést, és így tovább. Tehát ez egy nagyobb mennyiségű munka, amit hát ha szükség lesz rá, akkor ezt el kell végeznünk. És még egy fontos dolog, ha esetleg van a testvérek közül olyan, aki minőségileg tud kisebb asztalos munkát végezni, azért is, hogy helyet tudjunk csinálni, néhány padból esetleg elemeket ki kéne vágni, de ez jobb lenne, ha nem olyan, aki még ezt nem szokta csinálni, az barkácsolna, mert az elrontaná a templomnak a szép rendjét. Tehát akinek ebben van tapasztalata, és ezt el tudná vállalni, azt nagyon szépen megköszönnénk. És akkor hát ennyi lett volna a mondandóm, és még egyszer, hogy Szabó Kata most a gyerekekkel van vasárnapi iskolán, tehát aki a kárpátaljai kirándulásain, az maradjon itt, és akkor a Kata elmondja a mondandóját utána. Köszönöm szépen!
A 225-ös dicséretünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet, utána a fennállva himnusz énekeljük, majd az áldást veszük, és aztán pedig a kimenő énekünket énekeljük, tehát a 225-16-nél.
Adjunk az Atya Istennek, menj neki Önnek, Szent Teremtőjének, oldalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gond viselünk meg. Hála fel,
jó igazam.
Hogy mutassad meg te fiadat nékünk, hogy őtet látnak, benne remélhessünk, így vezülhessünk. Adjad, hogy lássuk a világosságot,
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békessége.